Na mi ez a Tapsikáim? Ez itt a Tapsi, és te a BMW hallgatod Magyarország legfacimentesebb göllövő tévésójának kibeszélőjét. Nálunk nincs színház, csak ferdített háború és egy lúk. Kövessétek a Néma Twitter-est, a MKL-es Tapsi címen, és a Tapsi impotet Joey N.A. címen. A kék madár legyen mindenkivel. Végeztünk? Én a répámmal. Mi szó nincs répá? Hát nyúlnak nézzek ki engem.
GNA, brand new voice.
Utolsók már nem leszünk.
Hát ez valahogy így igaz, de erre szerintem többet tudnám mesélni.
Hát lehet, attól függ, mire gondolsz?
Hát nyilván focira, mi másra.
Hát igen, szerintem mindenkit nagyon meglepett a válogatott. Meg hát tényleg tegnap is voltam a városban, itt a utóbbi napokban, és tényleg nagyon sok helyen vannak zászlók, meg mindenféle ilyen nemzeti színű dolog. Úgyhogy ez tök jó.
Aha. Tök izgalmas. És tényleg jók, vagy csak már jók volt?
Szerintem tényleg jók egyébként. Valószínűleg ezért is leptek meg mindenkit, mert teljesen nem nagyon számított senki erre, hogy két meccs után tényleg 4 ponttal fog állni.
És hogy vezetik a csoportot?
Hát az meg pláne igen.
Hát igen, azért ez durva, de egyébként olvastam egy-két ilyen elemzést, ahol azt mondták, hogy lehet, hogy jobban járnánk, hogyha harmadikak lennénk.
Hát igen, nem tudom, hát nehéz egyébként kiszámolni, hogy mikor lenne jó, vagy hogy mikor kijöhet ellenfélnek, ugye most kicsit más a sorsolás, mint, vagy igen, a pások a párosítások, mint szokottam, olyan egyértelmű, hogy nem lehet annyira számolgatni, veszek ezért is alakították át szerintem, hogy ne lehessen annyira taktikázni, mert ez az utolsó csoportkörökre már jellemző volt, hogy sokan taktikáztak, hogy megpróbálják ezt a csapatot elkerülni, de most annyira nem lehet, mert most nehezebb azért kiszámolni, hogy ki jöhet ellenfélnek. Úgyhogy itt azért izgalmasabb.
Oké, szerintem hagyjuk ennyibe a focit. Nagyon izgalmas volt. Feltezem, te minden meccset nézel, ha?
Hát nagyjából igen, szerintem egy volt olyan, amit nem láttam, vagy nem is tudom. De egyébként igen.
Jézus, de hogy van neked erre ennyi időt?
Hát én közben csinálok más, tehát ez nem úgy néz, hogy csak azt nézem, és 100%-ban arra figyelek.
Ja jó, hogy ugye egy kicsit, nem, meg úgysem jó. Na mindegy. Oké, ennyit a fociról, most már tényleg hagyjuk az elbét a búzsba. Egyelőre majd jövő héten, hogyha tovább jutunk, akkor beszélünk róla. Mikor lesz a következő meccs egyébként? Nem tudom, nézzem, csak érted.
Azt hiszem, hogy csütörtökön talán.
Olyan sok erre?
De most erre nem vagyok benne biztos, nem várni. Lehet egyébként, hogy nem.
Hát várjunk, mikor játszottuk?
Vagy holnap, vagy csütörtökön.
Holnap, vagy csütörtökön. Egy kicsit tágidő intervallum, de semmi baj.
Nem, mindjárt megmondom.
És te vagy az, aki nézi ezt a cuccot és követi a dolgokat. Igen, oké. Okay. Biztató. Ezek után meg sem verem kérdezni, miket láttam.
Egyébként szerdán.
Nyilván. Vagy most hétfő vagy csütörtök, hát igazából szerda, sem baj. Oké, jó. Igen, mert mit, szombaton játszottak volna utoljára?
Igen, ez tényleg úgy szokott eltevelni, hogy szerda és szombat, hogyha az egyik szombat, igen.
Na hát ez az a dolog, amit nem igazán értek ebben a gyep hokiban, hogy tulajdonképpen a vízilabdánál, ami legalább annyira kemény sportág, mint a foci, hanem keményen, mert azért ott mégis másképp megy az egymás gyilkolászása, ott 2 naponta mész be a vízbe, és játszod végig a 60 percet, ami igen, nem 90 perc, de érted, tehát ugyanúgy leföl úszkálsz, és azért az sem sokkal könnyebb, viszont minden másnap van egy új meccsed. Ami meg szerintem pont miért sokkal izgalmasabb, mert így jobban mozgásba tartja az elmét, és meg úgy fizikailag sem esel ki a gyakorlatból. Mert azért legyünk között, az európai foci és az amerikai foci között az a legnagyobb különbség, hogy az amerikai foci után neked tényleg szükséged van arra az 5 napra, hogy regenerálódj valami szinten. Míg a magyar focinál az igazából kondi múlik, hogy bírod vagy nem. Ha nem bírod, akkor ne focisz. Alapon megy egy ilyen válogatott történet. Nem, legalábbis én így képzelném, mert nem mindegy, ennyit értek a focihoz egyébként. Rúgtam a bőrt egyszer. Szóval nagyon-nagyon izgalmas hetünk volt. Kezdjük azzal, hogy miket láttál a héten, mert ha jól tudom, akkor most kivételesen utóbbi 2 napban rengeteg mindenre volt időd.
Hát igen. Vagy csak rengetegnek tudom, hogy most nincs annyira nagyon sok minden. De igen, szerintem nagyjából mindent meg tudtam nézni, amiről beszéltünk, hogy meg kellene.
Oké. Okay. Ez egy elég tág volt, szerintem mindenki tudni fogja, hogy miről fogunk beszélni ma. Szép kis tízerés volt a dolgoknak. Semmi baj, oké. Okay. Okay, akkor szerintem kezdjük a híreknél, ugyanis volt egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ami nem tudom téged mennyire foglalkoztat engem speciál baromira valahol, néhbe-hóba, vagy azért, mert durván lesokkoltak, vagy azért, mert érted. Nem de egy. Szóval a legdurvább hír, erről mit gondolsz, erről kíváncsi vagyok a kommentedre, mert szerintem mi erről nem sokat beszéltünk a héten, hogy Tyler Hoechlin lett Superman.
Igen. Hát, nem tudom, hogy erre mit tudom.
Ez az reakció, hogy mindent elmondott.
Ő volt a bad guy, a rossz farkas, mindent. Meg egyébként szerintem, hogyha ránéz az ember, ő ránéz, és nem az a jó fiú arc, nem az a jó fiú típus, de ez semmiképpen nem szuper.
Na most akkor erre mondjam azt, hogy én őt még a 7. Mennyországban láttam először.
Jó, hát az lehet, hogy más volt, nem tudom.
Hát, hogyha a 7. Magyarországból emlékszik valaki rá, akkor ő még nagyon jó, nagyon ez a jóképű sármőr csávó volt. Aztán Team Wolf előtt is szerintem neki inkább ilyen pozitívabb szerepei voltak, és a Team Wolf volt az, ami Isten igazából őt ebbe a negatív bad boy stílusba terelte. És ezóta néz ki úgy, mint hát egy arab terrorista.
Hát akkor lehet, hogy a feje is megváltozott a Team Wolf
miatt.
Hát van ilyen.
Hát a fenet, ugye... Lehet egyébként csak a szokát tehet róla.
Nem, mondjuk az igaz.
Mert felteszem, hogy Supermannek nem lehet szokát. Tehát, ha Supermannek szokára lesz, akkor én ezt besorozatban úgy szállok.
Mondjuk kérdés, hogy megtartja a szokát. Egyébként nem hiszem. Nem hiszem, szerintem sose volt még szokára.
Na most erre várj, ha már úgy is szoboztuk ezt a Team Wolf-os történetet, akkor állati nagy volt, hogy pont ezen a héten játszottak ki a Big Bang-ben, a Comedy Bang Bang-ben azt a poént, hogy Scott, hogy ugyanannál a stúdiónál forgatják, ugye legalábbis az ő képzetükben a Teenager Wolf-ot, tehát ezért nem a Team Wolf-ot, de a Teenager Wolf-ot, és hogy amikor elmennek a kantinba ebédelni, akkor ott ugye ilyen gegek vannak, tehát minden tehát vannak csoportok. Csoportokban rendeződnek az emberek, és ugye Scott Ackerman nagyon-nagyon szeretne a Teenager Wolf csapatához tartozni. És tulajdonképpen miért előtt beveszik, onnantól ez megváltozik, bőrkabátot hord, mert minden ilyen kutya fasza. És tök jó volt, hogy ezek a Teenager farkasok, ezek folyamatosan WUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pontja volt a Comedy Bang Bangnek, hogy ezen a héten kijátszott ezt a... Oké, akkor egy kis Team Wolfot vigyünk már a színezetbe, meg úgy az életbe. Ugyan pláne, és akkor erre a hétre meg bejelenti azt a Greg Berlanti Birodalom, hogy hát figyelj, igazából mi arra gondoltunk, hogy ifel ez a Tyler gyerek, hát végül is úgy néz ki, mint Tom Welling játssza a Supermant. De megint azt jösszett fel, hogy ne, jó, nyilván nem tudunk erről semmit, hogy megkérdezték-e Tom Wellinget, vagy ő mondott nemet rá, vagy egyáltalán meg sem kérdezték őt, ami elég szerintem sokkal nagyobb valószínűsége. De ha belegondolsz, azért Dean-ként is használja.
Igen, mint hogyha valahol azt mondta volna, hogy nem is kérdezték meg.
Igen, mert ha belegondolsz, akkor Dean-ként is használják, meg úgy mindenkit használnak, viszont ha belegondolsz, Smallville 10 éven keresztül ennek a csatornának volt a húzósorozata. És akkor utána nem megkérdezni Tom Wellinget, hogy de figyelj, most nem azért egy másik verzióért nem játszanád el ennek a csávónak? Vagy lehet, hogy itt arra megy ki a játék, mert ugye, ha jól emlékszem, akkor ugye az volt a sztori, vagy az lesz a sztori Supermannel kapcsolatban, hogy ő legalább 3 sorozatban játszik, vagy 3 epizódban játszik, ha minden igaz. És nem tudom, ez lehet, hogy mégiscsak az én agyamban vetült fel, de azáltal, hogy a DC engedi mondjuk azt, hogy Superman megjelenjen a tévében, ezáltal bennem felmerül a kérdés, hogy mennyi az esély annak, hogy a következő szezonban fogunk kapni mi egy Supermanes spin-offot? És akkor ezért nem kérdezték meg Tom Wellinget, mert tudták volna, hogy ő úgyis nemet mondaná egy újabb sorozatra, ahol folytatta volna azt a szerepét.
Hát igen, ebben lehet valami. Meg hát igazából logikus is lenne így, hogy nem megkapták rá az engedélyt, igazából hülyeség lenne csak 3 részre használni.
Persze, meg ha belegondolsz, akkor szerintem nagyon-nagyon jót tenne Superman Ázsiójának is, hogyha lenne egy olyan népszerű tévésorozata, amit az emberek kedvelnek, mert ha amit Zack Snyder csinál a filmekkel, az tulajdonképpen az egész szimbólumnak, meg az egész Supermanségnek a leigázása. És ő már olyan brutálisan hatalmas károkat okozott ennek a szuperhősnek a nívójában, vagy mi voltában, hogy szerintem nagyon-nagyon durván ráférne egy kis ráncfelvarrás, egy kis kipofozás, egy kis... hogy visszaállítsa, ugyanaz, mint amit a DC újjászületésben láttunk, vagy történik, hogy egy kicsit helyre popozzák azt, ami gajra ment, vagy tönkre ment ebben az egész történetben. És szerintem ennek az egyik legjobb módja az, hogyha mondjuk egy tévésorozatot csinálnának belőle. Az persze egy más kérdés, hogy Greg Berlanték mennyire lennének képesek bevállalni egy negyedik tévésorozatot is, ötödiket, bocsánat, és hogy annak mennyi értelme lenne, hogyha lenne egy ötödik tévésorozat. Tehát azért az emberben felmerülnek bizonyos kérdések szerintem, amikre nem biztos, hogy feltétlenül fogunk tudni válaszolni, és nem feltétlenül vagyok meggyőződve arra, tehát én nagyon szeretnék egy Superman spin-offot, tehát ezt szeretném leszögezni. Én mindenféleképpen szerintem Superman TV-ben működött a legjobban. Tehát akármilyen pocsék is volt a Lois és Clark az első évadot követően, szerintem még mindig Superman nagyon-nagyon jó volt benne, és még mindig az a Superman volt, akit én látni akarok. És ugyanazt láttuk a Smallville-ben is. Na most az baj Supergirl, hogy én nem hiszem, hogy ugyanazt a Superman-t fogjuk megkapni, mint akit mi szeretünk, hanem sokkal közelebb lesz. Talán azért is Tyler-t választották, mert ő valami szinten közelebb áll Harry Cavillhez, illetve ahhoz, amit a filmekben igyekeznek róla megállapítani, ami meg lehet, hogy megint csak egy ilyen sötétebb tónust adhat a figurának, ami szerintem viszont totálisan gajra vághatná az egészet, már amennyiben tervezik azt, hogy a Supergirl még könnyedebb legyen, mint amilyen volt. De mesélj már egy kicsit, hogy te hogy látod ezt a dolgot, vagy neked mi a teóriád?
Hát valami hasonló, igen. Biztos nem az a tipikus Superman lesz, azért nem tudnám elképzelni. Biztos, hogy másmilyen lesz.
Na ez az csak, itt felmerül belőlem a kérdés, hogy milyen más Superman tudsz kovácsolni. És ha behozod Supermant, akkor nem érzed a lehetőségét annak, hogy ha már egyszer Lucy Lane ott van állandóként a sorozatban, hogy behoz Lois-t is legalább egy epizódra?
Hát igen.
Meg akkor ugye ez is felvetni a kérdés, hogy ugye, tehát amit mi tudunk Supermanről az az, hogy ő már Superman, ergo az a pár ember, akinek tudnia kéne azt, hogy ki is Superman, azt tudja, ergo ő már azért jó ideje Supermanként tevékenykedik, ami felvet bennem azt a kérdés, hogy Superman, illetve Clark már Loisnak a férje. Tehát ez az alapkiinduló pont. Viszont, hogyha az egyik megjelenik, akkor Loisra miért nem tettek soha egyetlen utalást sem az első évad alatt, ebből a szempontból. Legalább olyan szinten, hogy mert ha belegondolsz, akkor ugye, amit az első évadban elhitettek velünk valamilyen szinten, az az, hogy Clark és Kara közel állnak egymáshoz, ugye? Viszont a Loisra egy árva muk nem szólt, nem esett ezen az oldalon. Márpedig, hogyha ők házasok, akkor Kerához is, ha nem is kimondottan közel kell állnia, de valamilyen szinten egyfajta barátságban kéne lenniük, ami legalább egyetlen mondatos utalást kellene, hogy sugalljon, nem?
Igen.
Szóval ezek után kicsit nekem ilyen tökre random dolognak tűnik, hogy okay, most megcsináltuk ezt az első évadot, ez tök jó volt, de most mi lenne, ha kidobnák a francba? Vagy a másik nagyon izgalmas teória, amit szerintem már leigáztak, az, hogy mi van akkor, hogyha Supergirl csatlakozik az Arrow világához, és mondjuk, tehát szerintem ami nagyon-nagyon tökéletes lenne az, hogyha újra kezdenénk a sorozatot. Tehát felejtsük el az első évadot, pocsék volt, láttuk, izgalmas volt, felejtsük el. Helyette kezdjük, itt vagyunk egy új csatornán, második évad, tiszta lap. Mi lenne akkor, hogyha az egészet a sketchekből újra felhúznánk? Mert szerintem annak lenne értelme, viszont ugye, mint mondta, azt hiszem, talán Melissa is, hogy meg fogjuk tudni azt, hogy ki van az űrhajóban. Ki a francot érdekel, hogy ki van a rohadt űrhajóban? Kezdjék előről, nem? Vagy ez megint csak az ilyen Superman iránti ízeim? Tehát annyi hibája volt a Supergirlnek, annyi hülye hibája, hogy egyszerűen rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ezt újra kezdjék. Ráadásul a Flash biztosítja is számukra a lehetőséget azáltal, hogy megváltoztatta az időintervallumot. Mert mostantól kezdve ki tud játszani azt a kártyát, hogy Kara a mi világunk, tehát a Flash világában él és játszódik, és nem egy másik világnak a Karájával foglalkozunk. Szóval a Flash biztosította a lehetőséget arra, hogy az alkotók valami egészen újat kezdjenek a dologgal. Aztán, hogy kezdenek-e vele, az majd teljesen más kérdés. Nagyon, nagyon szűk szavú vagy ebben a témában egyébként.
Hát te nagyon jól összefoglalsz, meg elmondasz mindent, mert neked a nagy kedvenced Superman, szerintem mindenki tudja, hogy neked ő az abszolút kedvenced. Hát, meg hát nyilván sokkal jobban rálátsz ezekre a dolgokra, mint én egyébként.
Hát abban nem vagyok biztos, de ja. Van egy-két teóriám, de az a baj, hogy Andrew Kreisberg-enk egy kicsit más irányba fogod szerintem elmenni, mint én, mert soha nem találkoztunk még ezen a téren. Nem mindegy. Másik nagyon izgalmas dolog, ami a héten volt, az a MacGyver. Tehát ez egy mocskos érdekes produkció. Tehát egyrészt leforgatták a pilotot, James Wan nem ért rá, mert ugye a Conjuring 2-nek az utómunkálataival volt elfoglalva. Leforgatták a pilotot valaki mással, És tulajdonképpen most ott tartunk, hogy a CBS berendelt a sorozatot, viszont arra gondoltuk, hogy igazából James Wan most éppen ráírne ez neki, meg úgyis az édesdet projektje. Mi lenne akkor, hogyha újraforgatná az egész pilotot? És ez még hagyjam, hogy újraforgatja az egész pilotot, de ugye Hawaii Five-nak felbérelték a showrunnerét, azt hiszem, hogy írja újra az egészet, és kezdik előről a történetet. Ez pedig felveti az emberben azt a kérdést, hogy tulajdonképpen most akkor mi lesz az, ami megvalósul abból a trailerből, amit mi láttunk? Vagy az csak egy ilyen fan-made trailerként marad az emlékezetünkben? Mert ugye a koncepció teljes egészében megváltozik, teljesen másról fog szólni. Ez pedig bennem felveti azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha most ez kell ahhoz, hogy siker legyen? Mi van akkor, hogyha ez most tényleg működhet? És mi van akkor, hogyha ez tényleg jó lehet? Csak ugye akkor ott van a másik kérdés, hogy igen, James Wan-nak most éppen van ideje arra, hogy ezzel a projekttel bábáskodjon, de mi van mondjuk egy hét múlva, amikor már nem lesz ideje, amikor már filmet kell mennie csinálnia? Akkor vajon szétesik ez a projekt magától? Vagy most ki volt az, aki összerakta ezt a dolgot, és miért nem tudták ezt először is megcsinálni? Mert nem minden baj egy produkcióban jelenti azt, hogy baj van a produkcióval, hanem néhány esetben tényleg arról van szó, hogy valaki túl okoskodja a dolgokat, és megpróbálja egy kicsit más irányba elvinni, mint amiben kellene. És most ez a koncepció, amit majd Luke el fog mondani, mert nem beszél ma megint nagyon sokat, az szerintem nagyon-nagyon izgalmas alapszituációkat tud generálni valamilyen szinten. És mindenféleképpen nagyobb szabadságot biztosít ahhoz, hogy MacGyver lehessen, és talán egy kicsit több eszenciát is át tud menteni azokból a dolgokból, amiket mi szerettünk annak idején a sorozatban már, aki nézte.
Igen, de mondjuk ebből az egészből igazából szerintem valahol az örök, hogy tulajdonképpen mindegy volt, hogy milyen ez az eredeti pilot, amit most eddig megcsináltak, mert igazából csak a négy volt a lényeg, hogy be tudják rendelni, de mondjuk ezek után felmerül, hogy minek forgatták, akkor le egyáltalán, hogyha igazából ennyire nem is számít.
Ja, ezt mondom én is, mert ott azért elköltöttek egy ilyen 3-5 millió összeget, felteszem.
Hát, igen.
Na jó, oké, a CBS-nak van pénze, ezt tudjuk, de azért, igen, tehát nem tudom. Meg na jó, de igazából az is lehetett, hogy azt hitték annak idején, hogy igazából lehet ez a pilot, ez egyébként működhet. Tehát még csak azért, mert nem érezzük azt a forgatókönyv alapján, hogy ez működhet, mint koncepció, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pilotként nem tudna működni. Az már egy más kérdés, amit elláttak, utána rájöttek arra, hogy gyerekeket, az valami kurva nagy hiba volt.
Hát, igen.
És akkor utána kíváncsi, hogy tulajdonképpen, hogy hogyan mentek oda izéhoz ez a James Wan gyerekhez, hogy hát figyelj, mi lenne akkor, hogyha újra koncepcionálnánk az egész történetet. És ami szerintem nagyon-nagyon...
Hát gyakorlatilag...
Ami nagyon érdekes az, hogy hogyan manóban nem volt neki ez a, mit tudom, mondjuk két hete arra, hogy leforgassa a pilotot. Tehát azért ott érzed azt, hogy ott voltak egyéb gondok is. Tehát James Wan nem akarta leforgatni azt, amit megírt a forgatókönyvként. Viszont a CBS annyira erőltette azt, hogy gyerekek, nekünk ebből kell pilot. Tehát muszáj, hogy lássuk. Mert mi nem hiszünk abban, amit a Fox mondott pár éve, hogy nem kell pilot. Legyen. Tehát ez a nagyon érdekes egyébként a networköknél jelenleg szerintem, hogy ők nem akarnak elszakadni a pilot szezontól, ugyanakkor valahol mégis vágynak arra, hogy ne kelljen leforgatniuk egy pilotot valamiből. Mert egyrészt ugye a pilot pénzbe kerül, nincs garancia arra, hogy az abból sorozat lesz, és utána ugye ott vannak, hogy megint egy csomó pénzt elköltöttünk, és tulajdonképpen mennyit fog visszajönni belőle, meg hasonló. És ez a nagyon-nagyon érdekes kérdés benne, mert ugye a Fox, a Kevin Reilly azt mondta Foxnál, és ő egyébként mind a mai napig hisz ebben a dologban, akárhogy is dolgozik most éppen, hogy inkább a fejlesztés legyen tökéletes, inkább az működjön, mint hogy már elkezdjük produkcióba tenni a projektet. És én ez a maximális egyet tudok érteni, mert szerintem csak így tudsz 2016-ban jó sorozatot készíteni, hogyha ki van dolgozva minden jó előre. Nem? Tehát, hogyha megvan a felépítése, tudod, mire fog szólni a szezon, nagy Isten, már a castingot is elkezdheted abban a stádiumban, és ha egyszer összeáll az, hogy mi ez a sorozat, és már van legalább, mit tudom én, 2-3-4 forgatókönyved, ami alapján el tudsz indulni, akkor lehet valamit produkcióba állítani, és akkor onnantól kezdve, mint a gépszi, lehet nekiállni és forgatni folyamatosan. Szerintem ez kellene. Mert erre egyébként nagyon jó példa volt, azt hiszem, tavaly volt a Muppets, ahol ugye májusban még nem volt semmi leforgatva, csak egy koncepció, sőt, még forgatókönyvük sem volt, és csak a koncepciót adták el, vagy vették meg, és ugye abból lett egy az a sorozat, amit utána nagyon gyorsan ősszel már műsorra is tűztek, és ugye nagyon sok tévékritikus abban látja a Muppetsnek a vesztét, hogy ennyire gyorsan megtörtént, hogy körülbelül 3 hónap alatt eljutottunk oda, hogy megérjük a pályatot, és onnantól kezdve műsoron vagyunk, és onnantól kezdve hetente gyártjuk az újabb epizódokat című történet, ahol az egész dolog félrement. Szerintem nem ott ment félre, mert szerintem működött az első 10 évre, ezt utána cseszték el, de az már teljesen más történet. Igen, de miről fog szólni az új MacGyver?
Tígyom, na perc után.
Istenem, emel. Cukoltam.
Abszolút. Hát igen. Igen, szóval tulajdonképpen arról fogsz szólni, hogy van egy ilyen kormányzati szervezet, ami ez hasonló volt az eredeti sorozatban, és utána éppen ugyanez, ahova hát bekerül az új MacGyver, vagy hát a mostani MacGyver, és hát itt próbál megoldani ügyeket különféle nem megszokott módokon. És hogy mindig az egy korábbi CIA-s ügynök is segít neki, és itt azt is említik, hogy egyébként a világ minden részén oldanak meg ilyen ügyeket, úgyhogy...
Lehetséges az, hogy ez a MacGyver sorozat, az a sorozat, amiről nem tudjuk, hogy szükségünk van rá, de szükségünk van rá?
Hát én örülnék, hogyha ez derül neki.
Jó, ennek kell mindenki örülni, mert azért Lucas-tél egy elég jó fazon, tehát azért érted.
Remélhetőleg ez a
sorozat. Mondjuk az élete világon semmiféle olyan karizma nincs benne, mint mondjuk meg volt Richard E. Andersonban, de most teljesen más kérdés. Erőt eszembe, ha már...
Hát igen, nagyon más.
Hát persze, ez még egy kölyök. Na, de erőt eszembe egyébként, hogy a héten nem tudom, hogy hallottad ezeket a híreket, hogy újra csinálják a Csillagkaput. És olvastam egy interjút, azt a Roland Emmerichkel, aki ugye az eredeti filmnek volt a rendezője. És ugye az ő eredeti tervük az volt, hogy annak idején csinálnak egy trilógiát. De most az MGM akkor úgy gondolta, hogy francba vele, csináljunk inkább egy tévésorozatot. Na most itt jön nagyon izgalmas dolog, hogy szerintem a tévésorozata jobban járt az egész világ. Egyrészt mert 10 éven át volt műsoron a sorozat, másrészt nagyon-nagyon népszerű volt, harmadrészt pedig az egyik legjobb sorozat volt a sci-fi világában, ami az elmúlt 2 évtizedben, ha nem többen, megesett a tévé világában, és szerintem az égéti világában mindenki imádja, mert a Csillagkapunál királyabb sci-fi sorozat nem nagyon létezik. Jó, tudom, te nem szeretted soha a Csillagkaput, francia fogja megérteni, mit nem szeretsz, hogy minden ezzel a sci-fiken. De mindegy, igen. Szóval Roland Emmerich most azt mondta, hogy gyerekek, mi ezt újra fogjuk csinálni, újra fogjuk forgatni az első filmtől kezdve, és megcsináljuk azt a trilógiát, amit mi 20 évvel ezelőtt akartunk. És azért ez egy kicsit érdekes szerintem abból a szempontból, hogy tök jó, hogy Roland Emmerichnek itt volt ez a nagy álma a Csillagkapu franchise, hogy csinálják egy trilógiát. De most őszintén, tehát 3 sorozatot termelt ki magából a Csillagkapu franchise. Franchise-t hozott létre, ami szerintem sokkal jobb, mint az, hogy 6 év alatt csinálsz, vagy 6 vagy 9 év alatt csinálsz 3 filmet. És elmesélsz egy történetet belőle. Tehát azért, ha belegondolsz, ezek a karakterek, ezek annyira jók voltak Jack O'Neill-dal, és David Spade-nek a karaktere, vagy David Spader-nek a karaktere is, hogy egyszerűen ők tévére termettek, és szerintem ott sokkal jobban működtek. A konfliktusaik, a nézeteltéréseik, a barátságuk sokkal jobban kidolgozott volt, mint bármilyen mozifilmben lehetne. És szerintem nem moziban kéne újra gondolni a Csillagkaput, hanem tévében. Hanem valahogy visszakanyarodni, ha nem is azt mondom, hogy ez az egyiptomi irányvonalhoz, de valamilyen szinten visszamenni a gyökerekhez, hogy a Csillagkapu arról szóljon, amiről az eredeti Csillagkapu szólt. Mert az a sorozat azt hiszem mocskosúlyó volt. Az Atlantisban voltak jó pillanatai, szerintem határozottan voltak jó pillanatai, sőt, bizonyos szempontból nagyon izgalmas volt, és nagyon-nagyon jó sorozatnak tartom. Bizony szempontokból pedig már kicsit rezgetné hol a létsz, de az már teljesen más kérdés. Az Univerzum az pedig hát egy katasztrofális sorozatként indított, és én nem is folytattam utána, úgyhogy fogalmam sincs, hogy az Univerzum az tulajdonképpen milyen szinten ért véget. Azt mondom, hogy a szinkronja az elég nem az esetem volt, úgyhogy ez még egy okkal több, hogy kaszáljam. Szóval igen, tehát lesz új Csillagkapu film, és ezúttal most már tényleg trilógiára akarnak hajazni, ami hát meglátjuk, hogy mennyire lesz érdekes. És ha már úgyis az újra hasznosításokról beszélgetünk, akkor muszáj megemlítenünk azt, hogy Netflix megszerezte jogait az Office-nak. Igen, lesz új hivatal spin-off film, méghozzá Ricky Gervais tollából, és rendezésében, és új szereplésében a Netflixen. te nem ismered a Csúlyás, a Józsa Imrés hivatalt, ugye?
Nem, szerintem én egyrészt láttam belőle a legelsőt. Szerintem a legelsőt, igen.
Felteszem, akkor neked ennyire nem jött be.
De... én az Amerikában előbb láttam, tehát szerintem amikor ebből láttam a legelsőt, akkor addigra az Amerikában már szerintem láttam olyan 2-3 évadot is, talán is. Azok után... valószínűleg hasonló, de szerintem azok után nézve nekem már sokkal gyengébbnek tűnt, vagy másabbnak. Tehát olyannak, mondjuk az amerikai után vagy mellett, ahol Steve Carell van, igazából nem feltétlenül kellett.
Na most ez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert én ez a világéletemben úgy voltam, hogy szerintem az amerikai... Tehát az Office-nak az amerikai verziója az talán az egyetlen olyan igazi amerikai remake, ami Kenter beveri az eredetit. Az összes remake közül, amit valaha készült az amerikaiban, mert szerintem az egy mocskos jó sorozat volt. Tehát egy álom szereposztása volt, sokkal jobb szereplőkkel volt, sokkal szimpatikusabb karakterekkel, sokkal izgalmasabb kötelékekkel volt kidolgozva, még akkor is, hogyha az egész koncepcióját az alapoktól fogva átemelt, és az egész első évad az egyébként ugyanaz volt, mint az angol is. Tehát ott csak egy minimális átdolgozás volt, ami megint csak különleges érdekessége volt az Office-nak. És akkor ezek után felmerül az emberben a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a francnak kell 20 évvel később egy angol film az Office-ról megint? Egy külön kérdés. Tehát Ricky Gervais karrierje ekkora nagy válságokat él meg?
Hát lehet.
Vagy ez olyan, mint Louis C.K., aki... nem tudom, két hónap ezelőtt azt mondta, hogy hát gyerekek, ez a Horace is Pitt, ez engem anyagilag teljesen hazavágott, és én közben lehet, hogy el kell adnom a házamat, mert olyan nagy gondok vannak, de most meg már arról beszél, hogy hát gyerekek, most jelenleg nem tartom kizártnak, hogy lesz második évad. Oké, szóval akkor még csak kifizetődő volt a dolog, tehát ez az egész sztori, ez csak igazából tényleg a hírverésről szólt. Na jó, szóval igen, tehát...
persze.
Tehát jó, de ez mennyire egy aljas módja már ennek a dolog, tehát azért ő... érted. Nem hiszem egyébként, hogy ott annyira hazavágta az, hogy csinált ezt a sorozat a saját pénzből. Tehát jó, nyilván nem volt egy olcsó mulatság különösebben, de azért nem hiszem, hogy annyira durván hazavágta, mint amennyire bőztelő adta. Meg akkor ezek után nem beszélt volna arról két hónapra később, hogy...
ennyire biztos
van. Két hónapra később még elkezd arról beszélni, hogy igazából lesz folytatása. De hát már egyszer kasszált el a sorozat, most akkor mi van? És az durva, hogy ha jön veszem, akkor még Emmy-re is szeretné jelölni a sorozatot, tehát oké, jó, mindegy. Igen. Aztán volt még egy nagyon érdekes, illetve két nagyon érdekes hír, amit csak így gyorsan átfutnánk. Az egyik az, hogy Dennis Strong a 20th Century Fox-szal írt alá, és a Fox-nál azt mondták, hogy a mi kapcsolatunk Dennyvel a Buffy óta fenomenális. Oké, szóval mi volt ez a 15 év? Tehát miért te neki 15 év vagy egy sorozatot ki teljesen a Fox-nál az asztalra? Na mindegy. Igen, ez is egy érdekes dolog volt. Aztán a másik, ami nagyon-nagyon érdekes hír szerintem, az, hogy a Sci-Fi-nak lesz egy élő műsora, ami a Comic-Con-on fog jelentkezni, ami brutálisan izgalmas, ugyanis a Comic-Con HD pedig ugyanezt fogja csinálni. Nem feltétlenül ugyanezt fogja csinálni, hanem ők élőben fognak, ha jól emlékszem, élőben fognak közvetíteni paneleket, illetve az H paneleket pedig majd idővel felteszik, tehát az idővel az ilyen pár órás eltolódás jelent. Viszont még nem tudjuk azt, hogy a contentből, amit ugye levetítenek, exkluzíve trailereket, hogy azok bekerülnek ezekbe az adásokba. Még ezt a sci-fi-os műsort, ezt Will Arnett fogja vezetni, és ez egy ilyen kultúrvári jellegű közvetítése lesz a Comic-Con-nak, ami nagyon durván érdekes lesz július 21. és 23. között. Tehát egyrészt erre mit gondolsz?
Hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye főleg, hogy tavaly ugye a DC problémázat, hogy felkerült a Suicide Squad előzetes, amit ugye igazából nem akartak, hogy felkerüljön, de a Marvel ugye évek óta azt csinált, hogy ők feltették ugyanakkor hivatalosan is, hogy igazából mindenki meg tudja nézni ugyanabban a minőségben, és nem mások töltögessék fel. Azt mondja, hogy valami is volt, hogy ugye sokan egyetértettek tavaly a DC-vel, hogy igazából nem biztos, hogy megéri ott ilyen exkluzív tartalmat vetíteni, vagy úgyis kiszivárog, meg minden. Ez meg azért elég exkluzív lesz, meg igazából szerintem nem volt, hogy be lehetett így nézni a komikorra bármilyen formában is, úgyhogy így örülök, hogy ez összeért, mert mindenképpen egy fontos lépés lehet.
Igen, és szerintem ez az, ami igazán izgalmas az idei komikonban, hogy ez lesz az első olyan, ahol tényleg felveszik a paneleket, és tulajdonképpen élő közvetítést is kaphatsz. És akkor még ugye a Sci-Fi-on még kísérőműsort is kapsz hozzá. Tehát nem elég az, hogy megkapod ezt a 24x7-es 27x7-es coverage-ot az egészről, de még mellett a Sci-Fi-on is kapsz egy műsort belőle, szóval ennyire nagy kánalán még szerintem soha nem volt, ami most van, és azért a belegondolat a 10. évadára készülnek az agymenők, és 10 évig betállett, hogy eljussunk erre a pontra. Azért ez... Na mindegy, így is azért zseniális, hogy itt vagyunk, nem?
Abszolút, persze.
Na jó, oké, ennyit a hírekről. Helyette beszélgessünk egy kicsit populáris dolgokról, mondjuk... Mit olvastál a héten, Luke? Mert ha jól tudom, akkor volt neked, vagy múlt héten egy olyan napod, amikor olvastál több mint 500 oldalt, vagy mennyit?
Igen, szerintem a múlt héten voltál, igen. Igen.
Jó.
Szerintem nem volt 500, csak egy 450.
Igen, szerintem stavagoljunk azon az 50 oldalon, ahelyett, hogy elmesélni, hogy mit olvastál és milyen volt.
Jó volt, de nem képregény volt, meg ilyesmi, úgyhogy...
Popkultúra része a könyv is, szóval nyugodtan beszélsz róla.
De róla, hogy akarod.
Hát, nem ezt kérdeztem?
De igazából fura beszéltem, én évek óta körülbelül két könyvet olvasok el, vagy szerintem egyszer volt, hogy hármat, egy két és felett, vagy nem tudom, de... igazából nem sokat olvasok, az a helyzet. Ugye képregényeket sem, ami minden héten téma szokott lenni, hogy miért nem olvasok, meg mit nem olvasok, vagy miket nem olvasok. Meg hogy a Harley Quinn-t sem olvasom.
Én már feladtam.
Ami pedig még könyvben is megvan.
Szörnyű. Én mert abszolút feladtam, hogy miért nem olvasom, nem is érdekel.
Hát igen, de nagyon vicces, hogy tavaly is kettőt olvastam, és az egyiket azt itthon olvastam, amikor egy fél napig nem volt net, akkor elolvastam az alatt a fél nap alatt. És egyébként nagyon vicces, mert amikor elolvastam, utána már net is volt. Tehát az, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen...
Kényszer pihenő
volt, hogy igazából csinálj valami mást. A másikat azt meg akkor olvastam, amikor hozzád mentem ki, szerintem amikor a Metli Crew-ra mentem novemberben talán, és akkor oda meg visszafelé a gépen, meg visszafelé még egy kicsit a metrón, mert ott fejeztem be. Szóval, hát mennyi volt, egy ilyen 5 óra kb. Összesen. Nem, mert tényleg ez, hogy na, tehát...
Igazán, csak brutálisan gyorsan
olvasok. Elkezdeni nehéz, hogy odaig eljutni, hogy elkezdjem. Nagyon, hogyha egyszer elkezdem, akkor igazából én 5-6 óra alatt gond nélkül elolvasok ilyen 4-500 oldalt, csak oda kell jutnom, hogy egyszerűen elkezdjem. Meg vagy kattassuk, hogy milyen szerintem a könyv, vagy mi, hogyha szar, vagy olyan, hogy nehéz vele haladni, vagy mit tudom, akkor azért nem, de amiket most elolvasok, azokkal könnyű. És azért is megy gyorsan valószínűleg.
És mennyire emlékszel utána belőle? Mert azért ez egy brutálisan gyors tempónak tűnik, hogy pár száz oldalt elolvasol 4-5 óra alatt.
Igen, de szerintem meglepően sokra igazából, tehát jó, lehet, hogy nem 100%-ban mindenre, de azért szerintem, ami fontos, meg amilyen emlékezetesebb, azokra azért igen.
Oké, az nem olyan rossz. Én beszoktam aludni az első oldal alatt, akármilyen jó is a könyv. Ami ez a rohadt kiebrándító dolog egyébként, tehát nálam már néha...
Na jó, de te így is sokat olvasol.
Na jó, de ezek képregények azért, ezek könnyebb olvasmányok valamilyen szinten, azért még sincsen full oldal tele szöveggel. Tehát mondjuk a Scooby Apocalypse az például tele van szöveggel, franc tudja, hogy minek van ennyi dialog benne, de az például nincs is erre jelenlétem végigolvasni, szóval. Ami ez a rohadt szánalmasat teszi az egészet, mert érdekes. Szóval igen, tehát én azokat a képregényeket szeretem, amiben minél kevesebb a szöveg. Hát jó, de érted, azért az mégsem egészen ugyanaz.
Jó, hát nem ugyanaz, persze.
Na, de mit olvastál és milyen volt?
Igen, a Népület című könyvet olvastam, ami egyébként a Bexi sorozatnak a negyedik része, ugye Lennert Laura könyve.
Mondanám, hogy de jó, hogy van egy tilicsős ebben a műsorban.
Igen, az ő két könyvét szoktam elolvasni minden évben, igen.
Hát, legalább az övéit.
Igen, igazából csak az övéit, ami nem tudom egyébként, hogy alakult így, vagy hogy jött, hogy igazából más nem olvasok, mert vett egyébként könyveket idén is, meg tavaly is, meg nem, biztos tavaly előtt is, tehát szerintem van körülbelül, nem tudom, 30 olyan könyvem, amit nem olvastam, biztos, hogy van, és Igazából valahogy én tudom, hogy ezeket soha az életben nem fogom.
Jézusom.
Úgyhogy hát igen.
Oké, miért ne?
Nem tudom egyébként, hogy miért nem szállom rá magam, mert igazából ilyen 4-5 órákat azért kiszakíthatnék, mit tudom, hogy legalább csak havonta egyet is, vagy
na,
ilyesmit,
akkor sem
ilyen 8-10 könyvet elolvasadnék évente.
Hú, fiam, azt mondod, hogy kiszakíthatnál 4-5 órát, de a Harley Quinn-ra bezzeg egy percet se. Oké, jó van, mennyi a francba, ennyit az olvasási szokásaidról. Szóval, helyette váltsuk.
Hát arra hiszem, hogy a Harley elkezdődött, szerintem, hogy 3 óra alatt elolvastam az egész izéből.
Ezt mondom, hogy miért nem.
Igen.
Tehát ezt kéne csinálnod, érted?
Nem tudom. Hát de ezt kéne, abszolút.
Na jó, oké.
De amúgy szerintem most is az kellett ahhoz, hogy olvassak, hogy te nem tudom, te Pécsen voltál, te a poszt megnyitom, vagy nem is tudom, hogy mi volt akkor. A többiek, nem tudom, hogy hol volt, nem volt igazából senki az interneten, meg valami szerintem az a munkám se volt, hogy valami ilyesmi lehetett, és, vagy már nem érdekelt, és akkor igazából azt mondtam, hogy jó, akkor olvasom meg, mert megint nem fogom egy évig, vagy nem tudom meddig.
Ez érdekes, én amikor általában ott szörfözök az interneten. És elmegy az egész nap.
De egyébként én is azt szoktam, tehát persze ott elmegy egy csomó óra, de nem tudom semmiért, hogy nem tettem, hogy jó, akkor most olvasok.
Na igen, viszont amit a múlt hétről számomra nagyon-nagyon fontos és izgalmas DC-s történet volt, az mindenféleképpen a Titans. Amit neked valahol mindenféleképpen mernék ajánlani abból a szempontból, mert ugye a Teen Titanokról szól, de nem mint Teen Titanok, hanem mint felnőtt titánok. És ez egy brutálisan jó epizód volt. Tehát azért így kell elkezdeni egy mocskosújó sorozatot, ahol engem meg is vettek kilóra, hogy ezt olvasni fogom. A másik, amit viszont akár hiszed, akár nem, tehát agyon foglak verni, hogyha nem olvasod el, mert valami mocskosul izgalmas, illetve mocskosul jónak ígérkezik. Ez pedig nem más, mint a Green Arrow. Tehát amit a Rebirth-ös különkiadásában csináltak, az valami mennyei volt. És tudták überelni az első lapszámban, aminek ráadásul az a címe, hogy The End. Tehát azért érezd, mert az első lapszámnak azt a címet adott, hogy ez a vége. És mind, tehát egész a rajstílus az valami mocskosul klasszikus. Az a fajta rajstílus, amit szerintem mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk. És ami nagyon izgalmas volt benne, az ugye Zöldi Jászok megint itt a Gótia, ami szerintem az 5. évattól kezdve már a tévésorozatban is megjelenik. Illetve a másik dolog, ami nagyon-nagyon jó volt benne, az talán pontosan ez a... az, hogy ott volt Fekete Kanári, és hogy összejöttek. Tök random, de összejöttek, és... Tehát én életemben először kezdtem el ténylegesen odafigyelni és elolvasni Zöldi Jász történeteket, úgyhogy jelentek ezen mocskos érdekel egyébként minden olyan Zöldi Jász sztori, amiben az a kecske szakála van Olivernek, mert általában azok mocskos újók. És nagyon-nagyon keves olyan történetet olvastam, úgyhogy most a kezdve, de a következő lapszámmal, hál' az ígynek, hogy havonta kétszer van. Na, de igen.
Mit mondja?
Várom a kifogásaidat, hogy miért nem fogod elolvasni.
Ja, nem, nincs kifogásom.
De nem fogod elolvasni, oké, értem. Na, sem baj. Váltsunk sorozatokra.
Én nem mondtam, hogy nem fogom.
Na jó. Szóval, konkrétan, miket láttál a héten, vagy melyikről mi volt a véleményed, innentől kezdve tiéd a pálya.
Láttam a 20 lány, szerintem azt láttam először a hét. Biztos, azt láttam először a héten. Ami azt mondja, Yvette Nicole Brown-os volt ennek az eheti, hogyha aha, minden igaz.
Igen.
Igen, vagy a múlt heti. Igen. Igen, azt mondja, erről mondtad, hogy mondtuk, hogy milyen kevés játék volt, hogy te 3-4, vagy nem is tudom.
Aha, szerintem csak 4.
Nagyon sok idő elment valamelyikkel, azt hiszem, hogy majdnem a fél részt elvitt az első játék.
Igen, de valahol szerintem... Nem tudom, tehát én igazából mindegyiket nagyon élveztem, amikor az a szinkros játék, az pont ebben az adásban volt, annak nem tudom mi értelme volt, mert az meg nagyon rövid volt. Tehát minden más eszméletlen hosszú volt, de ez meg pont nagyon rövid volt.
Igen, igen, az mindig nagyon rövid egyébként. Szerintem az mindig egy-két perc szokott lenni, az nagyon rövid.
Igen, de ez az a kategória, ahol igazából felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor mi szükség van rá?
Hát igen, de mondjuk elég ritkán is szokott lenni, nem tudom, hogy 2-3-szor évadonként, hogy le lehet tölni, szóval sem nagyon ritkán van.
Hát az, igen, az meg a másik, viszont ebben sem nagyon, tehát Tulajdonképpen, várjál, mi volt, ami Ivettel volt talán, amikor énekeltek neki egy dalt, meg a piknikezős
hánykérés,
az kevés volt.
Igen. Igen. Igen, mert ez is sem fura egyébként, hogy valamikor ugye nagyon sok idő van a vendégre, tehát nem tudom, Alfonso Ribeiro volt, vagy négy játékban szerintem. És akkor más meg tényleg van kettőben, az egyik az, hogy róla énekelnek. Valahogy azért elcsúsznak az arányok időnként.
Igen, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés szerintem sok szempontból, hogy tulajdonképpen... Nem tudom, ilyenkor elgondolok azok azon, hogy ezeket a koncepciókat kitalálja, vagy melyik műsorban milyen játékok legyenek, az vajon ilyenkor mit érez, vagy mit gondol konkrétan magáról, hogy... valami szerintem lehetne egységesebb a dolog, mert tulajdonképpen ez az egyetlen egy problémája van a Huzlánynak szerintem. Tehát ezen túl semmit nem tudsz felmutatni.
Igen.
Mert igazából még ez sem feltétlenül tudnád azt mondani, hogy ezek nem annyira működnek, hanem... Mert a belegond az végrőlged az egészet. Viszont annyira talán nem erősek, mint amikor most több játék van, vagy amikor pörgősebb, vagy csak egyszerűen azért, mert tényleg nagyon kevés játék volt, és nagyon gyorsan elment ez a 20 perc.
Igen, de szerintem egyébként jobb az, amikor több játék van, mert tényleg izgalmasabb, meg pörgősebb is akkor, amikor mondjuk nem 9 perces a játék, amit tudom én, 3, 4 vagy és akkor tényleg belefér ilyen 4-5.
Igen, viszont olyankor meg folyamatosan azért paraszkodunk, mert
ugyanúgy. Igen.
Szóval igen.
De mindenhogy kevés igazából, tehát hogyha sok játék van, meg így is.
Tehát igen, pont ezt akartam mondani, hogy úgyis panaszkodás lesz a vége.
Igen.
Ami azért egy kicsit azért elég kész, szerintem... Szerintem elég szomorú vagy elkísérítő vagy a francia tudja.
Hát igen, de pont ez jó, amiről már szerintem beszéltünk, hogy igazából így a jó ebben a 21-22 percben. Uh-huh.
Abszolút, persze.
És azt mondom, most egyébként minden, vagy szinte mindegyik részben volt valaki vendég, meg lesz is.
Szerintem egy adás volt, tehát a másodikon be nem volt senki. Viszont,
igen.
Ez ezért működik szerintem a Huzlány is valamilyen szinten, de igazából, ha nincs vendég, akkor is nagyon működik a műsor, tehát igen.
Abszolút.
Ebben volt egyébként...
Mindegy, egyébként most egy Empire-ös színésznő lesz.
Okay. Nem tudom számítani egyébként, hogy ki lesz, mert úgyse ismerjük, szóval...
Abszolút.
Igen. Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon jó műsor, amit szerintem érdemes végignézni, és tényleg mi most belekötöttünk minden hülyeségbe, de igazából nem azért nézzük, mert tele van ilyenekkel, mert ez körülbelül, mit tudom én, amiket egy szezonban mondjuk egyszer vagy kétszer fordul elő, hogy ilyen adás valami, ami ennyire lassúnak érződős, de végröhögős, szóval igazából ez sem panaszkodás szerintem. Remélem. És mert mit láttál?
Hű, volt az Uncle Buck az újak közömből, ugye két rész is volt rögtön.
Üff, igen.
Hát érdekes volt igazából, elkezdődött, és hát nem tudom, lement már szerintem az első résznek majdnem a fele, és igazából nem tudom, nagyon borzalmasnak tűnt, nem volt se vicces, semmi, tehát igazából már majdnem ott voltam, hogy kikapcsolom, vagy ha nem csak 10 percet volna vissza belőle. És aztán a másik rész az meg szerintem... Az lehet, hogy ez is sokkal, de azért jobb volt, meg viccesebb is volt, mert abban azért már tényleg voltak poénak, ugye főleg olyan, hogy amikor volt az a város jelent, meg amikor kiderült, hogy hazajönnek a szülők, és nem tudom, 4 vagy 5 órájuk van tulajdonképpen mindenre. Aztán a másik rész az meg szerintem sokkal jobb volt, mint az első, úgy az összességében is. Az tényleg vicces, hogy majdnem belejtel a végéig ez az egész sütés dologa, mert ez tényleg annyira abszurd volt, hogy igazából nagyon működött.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem tudom megmondani, hogy mi volt az, ami nekem az Uncle Buckban tetszett. Mert humorosnak találtam valahol, viszont nem az a kiemelkedő típus. Tehát ez tulajdonképpen ez tipikusan az a fajta komédia.
Nem, abszolút.
Az a fajta komédia, amit nyáron nézel, mert nincs más, amit nézhetnél.
Igen.
De ezek után felmerült bennem a kérdés, hogy te nézni is fogod? Tehát maradsz rá hosszabb távon?
Én majd szerintem igen. Te nem?
Én nem tudom, mert nekem még mindig ott van a Brokkis Tájéknak ez a szezonja, meg az Erónak ez a szezonja, amit meg kéne néznem. Tehát nekem azért mindig vannak ilyen felvizsgálatotaim. Meg amíg ott a Comedy Bang Bang, addig én is igazából el vagyok ereszve, meg ott a Huzlány. Tehát annyira nem vágyom az Uncle Buckra, viszont nem volt akkora katasztrófa, hogy ne érdekeljem, vagy ne akarjam tovább nézni. Csak ugye nálam ott van a feketék-fehérrel is, ami ugye minden héten megy a Comedy Centralon, Amit viszont lehet, hogy nem, tehát lehet, hogy túlzás lesz azt állítani, hogy jobban érdekel, mert igazából szerintem a két sorozat nagyon hasonló, és egyik sem az a kiemelkedő kategória. Tehát mind a kettőben vannak nagyon jó poénok, mind a kettő nagyon jól működik, de nem az a fajta dolog, amit mondjuk a Goldberg az esetében érzel, vagy az a fajta komédia, ami ténylegesen, hát, ténylegesen meghal. Mert a belegondolsz, ott van az Another Period, ami ugye majd előbb vagy utóbb Magyarországra is érkezik, mert a szinkronja készen van, az például egy frenetikusan zseniális sorozat. Tehát az annyira brutális, annyira kegyetlen, és annyira abszurd, hogy nekem mindenféleképpen az a nyár komédiájám. És még azon kaptam magam egyébként az első évadból is, van két epizódom, amit nem láttam még. Tehát nem tudom, hogy a francba történt, de most a jövő héten le fogom nyomni ezt a két részt, és onnantól kezdve szinte leszek a második évaddal is, mert egyszerűen tényleg ez a sorozat, amire nekem nagyon-nagyon durva nagy szükségem van ezen a nyáron. Meglepő mód.
Igen.
Na igen, de folytasd kérek, hogy miket láttál még.
Igen, ott a Wrecked, nem is tudom, TV-lányos az?
Szerintem nem.
TBS?
Azt hiszem.
Na mindegy.
Igen, nem leszem, melyik csatornán megy. Annyira nem lényeg szerintem.
Abszolút nem. TBS, igen. Ami, az a fura, hogy igazából nem tudtam, hogy ez véget. Mert mielőtt elkezdtem nézni, már tudtam, de én azt hittem, hogy ez a Lewis lesz itt a Lost, ami ahhoz hasonló.
Na, várjál, amikor megmutattam neked a trailert, akkor nem volt világos, hogy ez egy komédia?
Hát a trailerből már igen, de akkor jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen mi lesz.
Logikus.
Nyilván abban már rájöttem.
Hát, nála sosem tudni.
Na mindegy, de igazából... De nem tudom, szerintem ez inkább volt olyan kicsit erőtetett, amilyen mondjuk az ilyen paródiák szoktak lenni, nem tudom, amilyen a horrorra akadva lett egy idő után, meg az összes, jó, annyira azért nem volt rossz talán, de igazából nem is az, amit feltétlenül úgy nézni kellene.
Annyira éreztem, hogy valami ilyesmit fogsz mondani rá.
Igen, te megmondtad előre.
Hát igen, mert sajnos ismerlek már eléggé. Meg hát ugye azért ennél ott is ott van, hogy ez egy konkrétan Lost paródia, tehát itt azért tudta az ember, hogy neked ez nem fog bejönni, mint Lost rajongó, mert minek paródiát hozzá. Nekem viszont az volt nagyon érdekes benne, hogy szerintem viszont működött, mint Lost paródia. Mint önálló komédia nem működik, mert hogyha ilyen szigetes sorozat akarsz nézni és komédiát, akkor még mindig bármikor inkább választanál mondjuk a Gilligan Islandet, ami ugye egy legendás és klasszikus komédia az amerikai aranykorszakból, és az például zseniás minden szempontjából. Ahhoz képest ez nyilván sehol sincsen. De mint Lost paródia, szerintem mind paródia és mind komédia szerintem megállja a helyét. Nem mondom azt, hogy kiemelkedő, mert abszolút nem. De ha belegondolsz, azért van benne néhány olyan nüanszi, brutális poén, meg momentum, ami nálam valamiért inkább ebbe az irányba terelni a juhokat, sem mint az Uncle Buck felé.
Hát igen, gondoltam, hogy neked meg ez lesz, mert ez pont olyan, ami neked úgy bejöhet.
De nem, de épp ez az, hogy egyiknél sem azt mondom, hogy nekem ez bejött, vagy az bejött. Hanem azt mondom, hogy nyár van, ugorbeszezon nézni valamelyiket, akkor inkább nézném a Wreckedet, de nyilván nem fogom nézni ezt sem, meg azt sem, mert minek. Tehát ez tipikusan az a fajta sorozat, amiben van potenciál, szerintem nagyon durván nem járatják ki ezt a potenciált, és szerintem nem is fogják az első évadban kijáratni ezt a potenciált. Meg ugye az emberben felmen, tehát a Wreckedben, ami nagyon érdekes, hogy az, hogy a Lost alapszituáció lezúlna a kép, blablabla, bla, bla, és túlélők csoportja hogyan boldogul magában az életben, ami tök jó, meg tök izgalmas, és onnantól kezdve pedig igazából ami szerintem nagyon-nagyon jó az, például az, hogy itt is van egy Jack, viszont kinyílják Jacket az első epizódban, ami szerintem egy mocskosul jó alapszituációt eredményez, ugyanis innentől kezdve nincsen igazi vezetőjük, aki ki van képezve arra, hogy túléljen egy ilyen környezetben, és helyette csak azok az átlag emberek vannak, akik igazából például a láborvosnővel, meg a mit tudom én, tehát a csávúval, akinek tulajdonképpen nincsen se élete, se karrierje, és igazából rendőr szeretne, és akkor kijelentette magára, hogy gyerekek, én rendőr vagyok egyébként. Szóval köszönöm szépen.
Igen.
Szóval azért itt ez a tipikus mi haszna emberek gyülekezete egy szigeten, ahol boldogolniuk kell. Ami szerintem meg egy alapból egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó komédia a szituációt eredményez. Szóval innentől kezdve nyitottabb vagyok erre, mert ez érdekesebb. Az Uncle Buck az tipikusan egy olyan sorozat, amit szerintem nagyon sűrű látsz. Tehát az a tipikusan az a fajta komédia, amit minden komédiában megkapsz. Egy kicsit talán ez a Chuck Lorre hatás érződik rajta, hogy nem annyira kimondottan kreatív, inkább ez a kiszámítható klasszikus értelembe vett komédia, ami viszont nagyon jó, és ami miatt nálam a malom az arfelé tereli, amit mit tudom én csinál a malom. Szóval igen, tehát emiatt viszont az Anchorback nekem szimpatikusabb, mint mondjuk ez. Viszont ennél az a szituáció meg a karakterek nem annyira, de az alapszituáció mindenféleképpen itt sokkal érdekesebb. És az, hogy vajon melyik, tehát ez a tipikus eset a vak vezet világtalannak, hogy vajon melyik idióta lesz az, aki végül megpróbálja túlélésre terelni ezeket az embereket, meg az embercsordát. Ez az, ami szerintem sokkal izgalmasabb benne, de ebbe van potenciál. Az Anchorback az pedig egy totálisan tipikus kapod, amit látsz, kolibörű komédia, ami egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy rossz sorozat lenne. Csak azt jelenti, hogy nem kiemelkedő. Tehát mondjuk, hogy Another Parade az például egyiket sem hasonlít talán. Tehát azért legyünk köszönjük azért, az Another Parade az egy külön kategória, az egy mindent vívő komédia, míg ez a kettő az ilyen, oké, kösz, jó, oké. Tehát igen, tehát ezt mondom, hogyha nekem választanom kérem mondjuk a Wrecked, az Anchorback és mondjuk egy Comedy Bang Bang között, amiből két részt adnak le egy héten, akkor én nyilván a Comedy Bang Bang-gel mennék, mert az tényleg komédia, tehát az tipikusan jó féle dolog. És hál' az innen kivétel lesz egy Aubrey Plaza is vendégként az egyik adásban, úgyhogy jövétel meg fogod nézni, úgyhogy jövétel végre beszélhetünk a Comedy Bang Bang-ről is.
Az mindenféleképp.
Hú, de kíváncsi vagyok egyébként, milyen lesz a körítés, meg hogy mekkora baromságokra fognak beszélgetni. Ez kemény lesz, mert milyen kanálok lesznek, mert azért nem semmi hallod, amiket itt időnként megmennek engedni ebben a műsorban maguknak, az kegyetlen. És mert mit láttál?
Még ott volt az American, vagy nem, Animal Kingdom, ami igazából nem tudom, nem tudom hova tenni, ahogy olvastam, amit írtál róla, úgy annyira te sem, meg neked sem jött be igazából különösebben, vagy talán egyáltalán nem.
Nekem nem különösebben jött be. Tehát nálam az Animal Kingdom az kapásba kis esett a potenciális nézendő sorozatok közül. Ami nagyon érdekes, mert szerintem a pilot az egy tisztességes munka volt. Csak hiányzik belőle az a fajta plusz. Tehát annyira... Tehát ami nekem problémás részem ezzel a sorozattal az, hogy annyira tipikus és annyira az, aminek tűnik. Hogy egyszerűen nem tud... Tehát nem tud érdekelni, mert tényleg ez a milliószor látott dolog már. És erre azért építkezni... Szerintem hosszú távon nem nagyon lehetne, vagy nem nagyon érdemes. Mi volt az, ami neked nem tetszett benne például?
Hát valahogy szerintem pont ez, amit te is mondtál, hogy tényleg nagyon, nagyon kiszámítható, meg nagyon tipikus, meg tulajdonképpen annyira egyik karakter sem érdekes, mert utána nőtt ki, mert igazából a három nagybácsi, vagy csávó, vagy kik azok, ők nagyon tipikusak, meg elég egyformák, és aztán ugye jön ez a börtönből szökött csávó, aki... Akkor szintén nagyon tipikus karakter, hát a gyerekről meg igazából nem beszélve. Ő még csak nem is az a szimpatikus fős szerintem, hanem az, akit igazából hogy nem érdekli az ember. Tehát ő jó van, meg minden, de nem érzed a készítés, hogy mondjuk együtt érez vele, vagy szurkolj neki, vagy bármi
ilyesmi. Mert ez kb. Ugyanezt elmondhatod a Jake and Josh-os csávóidról is, érted? Aztán közben mégis.
Hát jó.
De egyébként szerintem ezt nagyon jól körülírtad, hogy mi a legnagyobb probléma az Animal Kingdommal, és igazából nem merném azt mondani, hogy egy castingban keresendő ez a hiba, hanem itt igazából a karakterek is annyira unalmasak, hogy igazából tényleg senkit semmilyen szinten nem tud érdekelni, mert egyszerűen nem, tehát egyszerűen nem létezik az, hogy bárkit hogy hosszú távon le tudjon kötni, hogy oké, akkor nekünk most ezt tutira néznünk kell, mert pont.
Hát igen, nem is tudom, hogy ki az, aki mondjuk ezt gondolná róla.
Ez egy fénykérdés, de volt olyan része ennek a bevezető dupla résznek, ami neked egyébként bejött?
Hű, hát én csak az elsőt láttam, de igazából nem is tudom, hogy folytassam egyáltalán.
Ugyanolyan, szerintem. Meg én nem éreztem semmiféle változás benne.
Igen, hát valószínűleg ez végig ugyanilyen lesz egyébként.
Igen, és akkor ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy ez ugye a TNT sorozata, és a TNT passzolta a Teen Titans sorozatot. Azért, hogy ilyeneket műsorra tűzhessen. Ilyenkor az emberben azért felmerül a kérdés, hogy miért? tehát nem igazán értem, hogy... Tehát azt még megértem, hogy tulajdonképpen egy ilyen Animal Kingdommal még akár esélyed is lehet valamiféle díjra talán, ha nagyon nagy mákod van. De annyira tipikus, annyira átlagos az, hogy egyszerűen szürke. És és oké, hogy nyár van, oké, hogy uborka szezon, de azért egy ilyen sorozatot nem tudsz még nyáron sem nézettséget elérni, vagy kiemelkedni, vagy csak elérni azt, hogy az emberek érdeklődjenek a sorozatod iránt. És igazából a Bionsz a marketing is elég pocsék, szóval ilyen, tehát ez tipikusan az a sorozat, ami jó, abszett. Tök jó van, meg minden, de pont. Szóval, igen. Ezt szokták azt mondani, hogy oké, köszönjük szépen, erről szól a nyár. Igen, nem erről szól a nyár. Kérlek szépen, remélem, nem erről szól a nyár. Oké, igen. Szóval, egyébként, bocs, csak nagyon gyors sztori. Tegnap például elmentem ugye melózni, és bekapcsolom a tévét, ahol pont a vita megy, hogy kilépünk az EU-ból, vagy ne lépünk ki az EU-ból. És hát hallottam egy-két olyan infót, ami valahol sokat, hogy tulajdonképpen az angolok többsége valamilyen szinten ki akar lépni az EU-ból, ami engem úgy brutálisan fel... Nem azt mondom, hogy felcsesz, hanem elgondolkozom, hogy vajon ezek az emberek, ezek mennyire hülyék. Tehát oké, a UK mindig is jó volt, akár tagja volt az EU-nak, akár nem, és most nem is akarok erre vitát elindítani, de mennyivel rosszabb lehet az után, hogy ők kilépnek az EU-ból, tehát jó, mindegy, igen. Szóval megy ez a vita, ami tök érdekes volt, én meg mit csinálok, tehát elkapcsolok, és mire kapcsolok el? Az én pici pónémra. És akár hiszed, akár nem, de majdnem tetszett az a rész, amit láttuk. Tehát az a pár perc, amit láttam belőle, az szerintem brutálisan jó volt. És igazából elgondolkozom azon, hogy lehet, hogy mégis csak folytatni fogom ezzel a nyáron az én pici pónival.
Szerintem mindenképp.
Előző este meg ilyen hajnal, nem is tudom, mikor mentünk szünetre, valami hajnal 4-5 körül, akkor meg Power Rangers néztünk, és ezeket a White Force-t, ami 2001-2 környéki Power Rangers szezon vagy sorozat volt, ami valami brutálisan kegyetlen. Nem is igazán értem, amiről szól, hogy Power Rangers már. És utána meg, amikor végeztünk, akkor meg valami... Nem is tudom, melyik Power Rangers. Ha jól emlékszem, valami 2009-es EPM, vagy mi a halál volt az, ami akkor ment. Tehát kegyetlen milyen cuccok mennek a gyerekcsatornák. Yeah. Na mindegy, igen. Oké, neked valami vicces sztorid még így a végén?
Nekem most nem rémlik semmi vicces igazából. Hát ezen a héten szerintem nem nagyon volt úgy semmi.
Oké. Okay. Azt nem tudom, hogy
felteszem... Ez a teheted volt, felteszem.
Kösz. Azt felteszem, nem láttad a Westworld-nek a trailerét.
Nem.
Brutális. Én csak egy mondok, brutális. Tehát eddig is nagyon vártam, hogy ezt a sorozatot bemutassam már az HBO, de most... Fú, ez valami kegyetlen lesz, és ne felejtjük el, hogy Shannon Woodward a Raising Hope-ból is benne van ebben a sorozatban. Felteszem, nem túl nagy szerepben, de érted.
Ó, jó.
Igen, úgyhogy valamikor majd idén össze fog debütálni ez a sorozat, úgyhogy... igen, jövő héten pedig szezon finálézunk itt a BMW-ben, úgyhogy... Yay! Így 56 adást követően nagyjából szerintem épp időszerű, hogy egy kicsit lenyugodjunk, lesilapodjunk is, és váltsunk erre a nyári heti, vagy két hetente jelentkezünk egy beszélgetéssel, ahol lesznek egyébként specialok is remélhetőleg, mint ahogy tervezzük ezt az Unbreakable Kimmy Schmidt-et 3 hónapja. Én már nem is emlékszem, hogy mi volt ebben a szezonban,
ja, szóval igen.
Izgalmas lesz, róla beszélni, de igen, szóval lesznek. Plusz nagyon-nagyon pozitívum, hogy ettől a hétvégétől most már tényleg visszatérünk a Winona Earp podcastünkbe, ugyanis újra lesz békítő. Most meg jövő héten egészen biztos, tehát jön is végig biztos, hogy dupla epizódokkal, mert olyan szinten vagyunk lemaradva. És most már nekem is van vagy 3 epizódom, nem láttam az elmúlt hetekben, mert... Na mindegy, igen.
Szia, Dóra.
Nekem, és azt el tudok kezdeni, mennyire hiányzik ez a sorozat nekem. Tehát én megpusztulok, de minden este dolgoztam, és nem volt rá időm nappal, meg nem visz rá lélek, hogy nézzem. Meg hullafáradt, nem is akarom nézni, szóval igen. De most lesz 2 estém, amikor szabad vagyok, vagy 1 estém, amikor szabad vagyok, akkor most letarom az összeset, és akkor szinte leszek, és akkor boldogság és minden. Na jó, oké. Okay. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál ma, és további kellemes napot, jó melót, fordítást, túlisztolgolást, mit tudom én. Szia!
Sztok!